Hát nagyon örülök azoknak a kritikáknak, amiket kaptunk, mert még a kicsit rosszmájú kritikusok is annyi szeretnivalót találnak a filmben, hogy tulajdonképpen nem győzik dicsérni és ajánlani, még akkor is, ha esetleg a kattintásvadász címek nem azt sugallják, de nagyon szeretik a filmet. De ami nekem sokkal fontosabb, hogy a közönség egy iszonyú nagy szeretettel viszonyul a filmhez. Most vasárnap estig már majdnem 28 ezeren látták a filmet, tehát ha stadionokat nézünk, akkor már csak a Puskás Arénába férnénk be, és azt hiszem, hogy ez már önmagában egy nagyon szép siker, de még ennél is fontosabb, hogy akik látják, azok nagyon-nagyon szeretik, és többségükre nagyon nagy hatással van, nagyon sok érzelmes megkeresést kapok, és ami érdekes, 18 évesektől ugyanúgy, mint 30, 40, 50, 60, 70 évesektől, tehát egy nagyon széles közönséget sikerült elérnünk ezzel a filmmel, és férfiakat és nőket egyaránt úgy tűnik, hogy sikerült érzelmileg megmozgatni. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon érzelmes film, azon kívül, hogy ugye akciódús is, humora is van, és egy thriller elem is van benne, egy nyomozós vonulat is van benne. Úgy érzem, hogy azt mondja nekem az a közönség, akikkel beszélek, hogy nagyon, nagyon hatással van rájuk a film, és hát egy rendezőnek ez az egyik legfontosabb.
Nevezhetjük az unokát egyfajta hosszú filmnek, vagy felnövés történetek? Egyszer, mint?
Igen, itt igazából mi nem akartunk egy ilyen tiszta műfaji vonalat követni, hanem többféle zsánernek az elemeit is használtuk föl, illetve mindegyiket egy kicsit megkavartuk. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy engedje el az elvárásait az, aki beül erre a filmre, és akkor egy olyan hullámvasútra tud fölülni, ami igazán váratlan fordulatokat tartogathat. A bosszú film azért mindenképpen helytálló, mert valahol ez az egész onnan indult, hogy nálunk is a családban megtörtént egy úgynevezett ilyen unokázós csalás. Ekkor értesültem én ennek a jelenségnek a létezéséről, és tulajdonképpen ez adta a kezdőreketet, hogy én magam akartam volna olyan jól visszavágni ezeknek a szemétládáknak, akik a 90 éves nagypapámmal telefonon 20 percen át elhitették, hogy az egyetlen fia meghalhat, és így pénzt csaltak ki tőle. És ennek a Pretty Aner kegyetlensége volt az, ami annyira felbosszantott engem, és én amúgy egy nagyon szelíd embernek tartom magam, de ezt az érzést, hogy majd, hogy nem lélekben lesüllyedtem erre az állati szintre, hogy tényleg véres bosszút akartam én is állni, ezt próbáltam én egy film formájában kiélni, megvalósítani. Igazából, tehát innen jön a történet, ami ugye csak az elején a nagypapa történet, és aztán már inkább az unoka története, ahogy a címe is mondja, aki elindul, hogy igazságot tegyen az eset után, ami a nagyapjával történik.
És hát már a filmplakáton is egy fegyver van a kezébe, de hát hogy jut ideig el egy szelíd ember, hogy aztán maga is fegyvert ragadjon?
Hát éppen ez a kérdés, és nem akarok semmilyen poént lelőni a filmből, de nekem is ez volt a legnagyobb kérdés, hogy jó, akkor legyen a főhős olyan valaki, aki a legkevésbé hasonlít egy hősre a film elején, és hogyan válik ő egy bosszúálló angyallá, illetve hát eleve akinek a neveltetése inkább a szerítségre, kedvességre venné rá, az az ember mégis hogyan lesz egy ilyen bosszúálló, és hogyan képes ő aztán bosszútán, illetve mi értelme van egyáltalán a bosszúnak, ezek a kérdések is felvetődnek. Meg hát aztán behozunk a történet folyamán szövetségeseket is, ezeket, hát azt nem árulok el nagy titkot, azt már lehet tudni, hogy egy csapat idős károsult az, aki Rudi a főszereplő mellé áll és segíti őt, és hát ők eléggé váratlan és érdekes egyéniségek, akiktől elég sok fizikai és lelki támaszt is kap a főszereplőnk különféle formákban, de tényleg nem akarok több fordulatot lelőni a filmből.
Nagyon fontos, hát érzelmi szál a filmben, a fiatalok és az időseknek a kapcsolata, viszonya, ez a nagyszülő-unoka viszony, ami nyilván hát megérintheti a nézőt is.
Igen, nagyon fontos volt nekünk a film készítése során, hogy minden szinten megjelenjen ez a két generáció, ami között ugye azt gondolnánk, hogy egy hatalmas nagy szakadék tátong. És pont ez is érdekelt engem, hogy miért van az, hogy azok az emberek, akik a szívünk közt talán a legközelebb vannak, a nagyszüleink, akiket még felnőtten is egészen máshogy tudunk szeretni, mint a szüleinket, miért van az, hogy mégis annyira eltávolodtunk tőlük, és hogy a két generáció között egyszerre tud meglenni ez a nagyon szoros lelki kapcsolat, és mégis egy óriási távolság az élet, a technológia és a társadalom, mintha minden szintjén azon dolgozna, hogy ne tudjunk beszélgetni a saját nagyszüleinkkel, vagy ne legyen közös életünk és közös témánk. És azt gondolom, hogy ez az érdekes paradoxon végig tudott vonulni a filmen. Eleve már a stábban is dolgozott 18 évestől 94 évesig mindenféle korú ember, és például a filmzenéknél is a nagy klasszikus, például Kaláka zenekar szerzeménye,
egy elég váratlan és szép latin ritmust szereztek nekünk a film elejére. Ők kezdik a filmet, és aztán az egyik legfrissebb fiatal sztár, énekes dalszerző, Ónódi énekelte föl a film záródalát. Tehát próbáltunk mi is így összehozni generációkat, és azt hiszem, hogy egy olyan film született ebből végeredményben, amire tényleg akár egy 20 éves unoka a sokkal idősebb nagyszüleit is kézen fogva elviheti, és mindenki fogja élvezni a filmet.
Tehát egy családi film.
Ez volt a
Hogy
cél, igen.
sikerült egyébként a idősebb és hát igen neves magyar színészeket megnyerni az alkotáshoz? Gondolok például mások mellett Jordán Tamásra, Pogány Juditra, Papp Jánosra, vagy éppen Hámori Ildikóra.
Szerencsére mindannyian nagyon gyorsan és nagyon szívesen igent mondtak, és azt hiszem, hogy ez leginkább annak köszönhető, hogy elolvasták a forgatókönyvet, és ők is egy nagyon jó történetnek találták, és fontosnak találták az ügyet, amiről szól, és hát gondolom megbíztak az én tehetségemben, tudásomban, hogy jól fogok velük bánni, mint színészekkel. Én azt tanultam Angliában, ahol rendezést tanultam, hogy úgy érdemes dolgozni színészekkel, pláne az ilyen legendás, nagyon tehetséges emberekkel, hogy hagyni kell őket társalkotónként érvényesülni, tehát ahelyett, hogy az ember apróra megmondaná nekik, hogy mit kell csinálni, inkább be kell vonni őket az alkotásba, és a karaktereiket és a jeleneteiket velük együtt egy ilyen játékos és kreatív módon kell megalkotni, mert akkor sokkal, sokkal izgalmasabb, sokkal több lesz a végeredmény, és azt hiszem, hogy ez meg is látszik a filmen végül, hogy jó hangulatban telt a forgatás, és senki nem panaszkodott a közös munkára.
Csak rendezőként működött ezen alkotás esetében, mert ugye ezt tudni örül, hogy a vágásban, a hangkeverésben is igen otthonosan mozog.
A hivatalos titulusom szerint én írtam és rendeztem a filmet, de persze már az írást sem teljesen egyedül, hiszen a feleségem Ninakov volt a film társírója, és még rajta kívül is segítette a munkát. Dramaturg, szkript, tanácsadó és többen. De ezen felül én rendezőként eléggé szeretek belefolyni az utómunka minden fázisába. Ahogy mondta is, ugye a vágói és utómunka múltam miatt, szinte a Csillag Manóval, a vágóval, majd hogy nem közösen együtt dolgozunk a filmen, de hát persze ő a tapasztalt vágó. Soha nem csinálnám egyedül, azért azt gondolom, hogy bármelyik kreatív fázisban egy film készítésénél is mindig két ember jobbat tud csinálni, mint egy. Tehát egy jó kollaboráció az szinte mindig jobbat eredményez, mint ha az ember magányos harcosként áll neki valaminek. És ugyanez igaz a hangkeverésre. Péterfi Máté volt a film hangmestere, hangmérnöke, sound designere, tehát a hang minden aspektusáért végeredményben ő felelt, már a forgatástól kezdve. És az utómunka során bizony nagyon aprólékosan és talán magyar filmben szokatlanul készre csiszolva igyekeztünk a film hangkulisszáját megteremteni. És Balázs Ádámmal, a film zeneszerzőivel is hasonlóan szorosan dolgoztunk hónapokon keresztül a zeneszerzés alatt, majd a zenefelvételek során, és végig a keverés végéig. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az aspektusai a filmnek tényleg mutatják az én saját kézjegyemet is, de hát természetesen az alkotótársak munkáját dicséri.
Ugye 2017-ben a legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában a Mindenki című rövidfilmmel ugye Oscar-díjat kapott. Az Oscar-díj miatt nagyobbak lehetnek az önfelé támasztott elvárások, mint első nagyjátékfilmmel, most előrukkoló rendezővel szemben?
Lehet, hogy nagyobbak az elvárások, de számomra ebből az a legfontosabb, hogy azt érzem, hogy a közönség hálás azért, hogyha azt a fajta, mondhatni kicsit védjegyemmé vált, emberséges világnézetet kapja valahogy a filmből, amit a mindenki is képviselt. És azt gondolom, hogy az Unoka egy olyan film, ami biztosan tetszeni fog azoknak, akik szerették a mindenkit, mert hatalmas nagy szíve van. Ugyanúgy egy igazságtalanságról szól tulajdonképpen, amivel valamilyen igazságos módon próbál kezdeni valamit egy ember, akinek nincsenek erre meg az eszközei, de valahogy mégis másokkal összefogva megtalálja a módot arra, hogy nemes bosszút állhasson. És a visszajelzések is olyanok, hogy azt hiszem, hogy a nézők úgy érezték, hogy önazonos a film, tehát az én általam képviselt, nem tudom, valamit, azt sikerült megtartani, és azt hiszem ez a legfontosabb, tehát az Oscar-díjjal kapcsolatban is, magam felé is, meg talán a közönség felől is ez a legfontosabb elvárás, hogy ez is egy olyan igazi Deák Kristóf film tudott lenni.
És ha már itt a mindenkinél tartunk, hogy ezt is szóba hoztam az imént, akkor az érdekelne, hogy ebben a rövid filmben is elhangzik az a mondat a kórusvezetőtől, és mondja egy fiatal hát, diáklánynak, kórustagnak, azt mondja, hogy ő, tehát, hogy nem elég jó, és hogy ezért ne énekeljen, csak ugye tátogjon. Ön ezt sokszor megkapta korábban, hogy nem elég jó, amit csinál?
Igazából én nekem sokáig nagyon nagy szerencsém volt talán a tanáraimmal, de valahogy soha nem volt ilyen nagy összeütközésem az iskoláimban. Tehát szinte azt mondom, hogy 18 éves kor, vagy 17 éves koromig mindig minden sikerült, és nagyon jó tanuló voltam, és először meg is lepődtem, az autóvezetői vizsgámon buktam meg, a forgalmi vizsgámon, úgyhogy hát ez aztán annyira meg is lepett, hogy jól megbuktam még kétszer zsinórban. Szerencsére velem ez nem annyira fordult elő, de nagyon át tudom érezni azt a helyzetet és annak a kegyetlenségét, hogyha egyszerűen csak közlik az emberrel, hogy nem elég jó ennek a szemtelenségét. Miközben pedagógusokkal van tele az egész családom, és nagyon sok jó pedagógus vett körül engem is, és talán pont azért nagyon élesen látja az ember, amikor egy pedagógusnak nem olyan jók a módszerei, vagy nem szimpatikusak a módszerei, mert nagyon nagy a kontraszt. Nagyon sok jó pedagógus van szerencsére, én szenteknek tartom őket, és általában hát elnézve sajnos a pedagógusi szakma pénzbeli megbecsültségét, azt gondolom, hogy ők sem azért csinálják, hanem azért, mert tudják, hogy mennyire fontos egy társadalomban a pedagógusok szerepe. Néha van olyan sajnos, hogy valaki egy másik felfogással próbálkozik, ami akár a diákok, gyerekek lelkébe is belegázolhat, de azt gondolom, hogy nem ez a gyakoribb eset. Szerencsére velem is talán csak egyszer fordult elő életemben.
Ezek alapján, ezek után ön egyébként oktatná a filmes szakma valamely részterületét, például akár a rendezést vagy a vágást később?
Sokat szoktam ezen gondolkodni, nagyon szeretnék egyébként tanítani, de azt hiszem, hogy még nekem is tanulnom kell egy csomó mindent. Biztos vannak olyan rendezői fogások, amiket én mondjuk Angliában tanultam, vagy azóta szerzett tapasztalataimból leszűrtem, amiket szívesen átadnék az ifjú generációnak, de most azt érzem, hogy most az alkotás ideje van itt, és talán lassan-lassan mostanában, most már nekem is van egy 2,5 éves kislányom, és ahogy ő fölnő, egyre inkább érzem azt, hogy igen, most már itt lenne az ideje tanítani nekem is.